műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A megújuló energiaforrásokba veti jelenleg a hitét az emberiség, hogy ezzel lehet csökkenteni a szénerőművek által megtermelt káros anyagkibocsátást. Viszont a napelem csak akkor termel áramot, ha süt a nap, a szélmalom működéséhez pedig szél kell. Ezek egyértelműnek tűnnek, az viszont kérdéses, hogy egy nyugodt, szélcsendes éjszaka miből is lesz áram. Ezért kellene tárolni az energiát, amihez akkumulátorra van szükség. És itt jön az a bizonyos de. Ezek legyártása ugyanis környezetszennyező, és kérdéses, hogy a végén merre is billen el az a bizonyos mérleg. Persze az első lépés, hogy az otthonokban legyen egy olyan rendszer, amelyik tudja, mennyi áram termelődik, mennyit használunk fel, és mennyit, valamint hogy lehet elraktározni az akkumulátorokba. Témánk megújuló áram tárolása és felhasználása. Kedves hallgatók! Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámra. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Csegzi Sándor fizikus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és munkatársait is egyben.
Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy közel egy hónappal korábban beszélgettünk a napelemek működéséről. Még mielőtt mélyebben belemegyünk az akkumulátorokba, megkérem, hogy elevenítse fel, hogyan is működik egy napelem, illetve mire kell odafigyelni a felszereléskor és nyilván a használat idején.
Hát hadd kezdjem két teljesen aktuális információval. Az egyik az, hogy a román kormány, illetve a Környezetvédelmi Minisztérium által meghirdetett napelem program, amelyet az elmúlt fél évben amelyre lehetett iratkozni az elmúlt fél évben, és ugye a hírek szerint percek alatt elfogyott az alapot kitölt igénylések száma. Szükség volt, a környezetvédelmi alaphoz kellett bejelentkezzenek a fizikai személyek, és ki kellett várni azt, hogy a cégek, akik szakmailag kezelni tudják ezt a kérdéskört, kiválasztva legyenek a minisztérium által. Csak azután indul be a program, és már hónapok óta várják azok a személyek, akik megkapták a környezetvédelmi alaptól a pozitív visszajelzést, hogy ez a lista megjelenjen, és kiválaszthassák azt a céget, akivel a szerelést meg akarják valósítani. Most már ez a lista napokon belül meg fog jelenni, tehát ezt 3-4 napja jelentette be környezetvédelmi miniszter, és azért jelzem, hogy figyeljenek oda, aki az érdekeltek, mert nem egyszerű kiválasztani a céget, illetve biztos vagyok benne, hogy már sokan ismernek is olyan cégeket, akik szakmailag jól tudják kezelni ezt a kérdést, viszont pont a maga komplexitása miatt nem mindegy, hogy kivel kötnek szerződést ahhoz, hogy olyan berendezést kapjanak, ami hosszú időn keresztül belül megfelelő paraméterek között működőképes, illetve hát hozza azokat az elvárásokat, amire mindenki számít. És ezért talán ilyen szempontból ismételném át azokat az információkat, amelyek az említett adásban már elhangzottak. Tehát ahhoz, hogy például ezen a pályázaton keresztül megnyert lehetőséget felszerelje az ember a lakására, ahhoz kell egy szerződés egy szakmailag elfogadott céggel, illetve a minisztérium által elfogadott céggel. Ez jó, hogyha minél ismertebb, minél nagyobb cég azért, hogy a garanciális feltételeket biztosítani tudja egy ilyen cég, hisz hosszú távú garanciáról beszélünk, és a berendezések főleg nem csak a munkálatnak a garanciája szükséges, hanem a felszerelt berendezéseknek is a megfelelő garanciáját, ugye azt vállalni kell tudni. A panelekre, tehát a fotovoltaikus elemekre, ami a tető szerkezetre kerül, az általában 10 éves garanciát ígérnek, de itt nyugodtan lehet 15-20 éves garanciát kérni a cégektől, mert ez is teljesen reális, és szerintem a cégek nagy része ezt akár a 20 éves garanciális időszakot is felvállalják. Mit jelent ez? Akkor röviden foglaljuk össze, hogy milyen az elvárásaink. Én nem annyira maga a fizikai folyamatra fektetném most a hangsúlyt, hogyha lehet. Természetesen erről is beszélünk. A lényeg az, hogy egy félvezető anyag, általában a szilícium, valamilyen oxidjával, szintén a szilícium oxidjával egy PN átmenetet, tehát egy olyan felületet alakít ki, illetve alakítanak ki gyártási folyamat során, ahol töltések keletkeznek, ezeket a töltéseket pedig, úgymond, mivel potenciál különbség alakul ki, feszültség alakul ki a P, illetve N, tehát pozitív, negatív részek között, ezt külső áramkörre kapcsolva árammá lehet alakítani, és így tudjuk hasznosítani a berendezést. Maga a fotovoltaikus rendszernek a panó az, mondjam úgy, a legegyszerűbb része. Ezek a panók mindig egy egyenáramú feszültséget termelnek, illetve egyenáramot táplálnak be a rendszerbe. Ezt azért fontos megjegyezni, mert ezt az áramot direkt a háztartásban nem lehet felhasználni. Az egyenáramot át kell alakítani váltóárammá, illetve azt is el kell mondani, hogy egy panó általában 12 voltos feszültséget állít elő, tehát így gyártják le, hogy az a sok kicsi részecske végül 12 voltot képes a kimeneti pontokon biztosítani, és általában a panókat egy teljesítménnyel is szoktuk jellemezni, ez a watt peak. A PIK ugye az a csúcsot jelenti, tehát a maximális teljesítmény, amit ideális körülmények között egy ilyen panó le tud adni. A technológiák fejlődésével, a gyártási folyamatoknak a folyamatos fejlesztésével ma már viszonylag kis felületen elég nagy teljesítményt lehet kihozni. Tehát én legalább 20 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel, és az első panó, amit a lakásomra felszereltem, az egy olyan 1,5 méterszer 1 méteres felület, tehát másfél négyzetméter, és még olyan 125-130 watt peak teljesítményre volt képes. Ma már az ekkora felületre legalább a dupláját sikerül teljesíteni, és ezért gyakorlatilag ugyanarra a tetőfelületre ma már egy elég nagy teljesítményt lehet felszerelni ahhoz, hogy a háztartást el tudjuk látni elektromos energiával. A pályázat, amiről beszélünk, az 3 kilowattot fed, tehát a költségeit ennek a 3 kilowatt piknek a teljesítésére szolgálja. Ennek a 20%-át kell saját zsebből, saját hozzájárulással lefedni. Általában 20 000 lejről beszélünk, tehát a mai költségeknél egy ilyen 3 kilovattos teljesítményű rendszerről beszélünk, kb. 20 000 lejbe kerül, és ehhez 2 000 lej hozzájárulás szükséges. A megtermelt egyenáramú energiát át kell alakítani váltóáramú energiává. Ezt az a doboz, ami már a lakáson belül helyezkedik el, az a konverter, ez az idegen nevű meg átalakító tulajdonképpen megnevezése, végzi ezt a munkát, hogy a 12 vagy ennek a többszöröse 24, 48, 96 voltos, ennél nagyobb feszültséget már nem kezelnek egyenáramban, mert nem gazdaságos általában. Át kell alakítani 230 volt 50 herces váltóáramú feszültségre. Ezt táplálja be, ez a doboz táplálja be a háztartásba, vagy ugye a nagy hálózatba, amire egyébként a lakásunk rá van kötve, és eddig ez táplált minket elektromos energiával. Még mindig nem beszéltünk az akkumulátorról. Ez az úgynevezett hálózatba való betermeléses rendszer, és ez az, amit a mai körülmények között a kormány által támogatott pályázatokon keresztül megvalósíthatunk, és hogyha tovább akarjuk fejleszteni, vagy nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a rendszert nem tudjuk elég gazdaságosan kihasználni, ezt majd mindjárt visszatérünk erre, hogy mikor lesz a rendszer gazdaságosan kihasználva, akkor még megtolthatjuk egy akkumulátor teleppel. Általában itt már akkor a költségnövekedés hát majdnem exponenciálisan jelentkezik, és ezt azért kerüljük, amennyire csak lehet, és ezt a szigetszerű megoldást olyan helyeken használjuk, ahol nincs hálózat. Mert egyébként az akkumulátor szerepét a nagy hálózat veszi át, és ez képes felvenni, illetve visszaadni nekünk azt a szükséges, a fölösleges energiát felveszi, a szükséges energiát visszaszolgáltatja a hálóz a lakásunkban, amikor ez szükséges. A rendszerről még egy kicsit, tehát akkor vannak a panók, amelyeket a tetőre szerelünk fel, vagy mindenképpen egy olyan helyre, ahol napsütötte környezet van, és meg kell mondjam azt, hogy nem föltétlenül a déli irányt kell keresni, mert az is a napnak csak egy szakasza, amikor éppen déli irányban a irányból a maximális a belső napenergia, azt nyugodtan lehet úgy helyezni, hogy egy része kelet fele, vagy dél-kelet fele, dél, illetve dél-nyugat irányba helyezkednek el, és így talán a legoptimálisabb a panoknak az elhelyezése ahhoz, hogy maximálisan kihasználjuk az egységnyi felületre eső napenergiát. Vannak olyan rendszerek is, amelyek automatikusan követik a napállását, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy a plusz megtermelt energia nem igazán magyarázza a plusz költséget, amivel jár ez ennek a rendszernek a felszerelése.
Ez van akkor, hogyha többlet energiát állítunk elő, de beszélgessünk arról is, hogy ugye megvan a napelem, fel van szerelve, és a maga mértékében tökéletesen működik. De nem süt a nap. Valljuk be, egy erősen csapadékos tavaszon vagyunk túl, és a nyár első fele sem volt éppen esőtől mentes. Ilyenkor mennyit ér egy ilyen rendszer, ha már beszélhetünk egyáltalán értelmezhető termelésről? Nyilván ahány ház annyi szokást tartja a mondás, ami igaz lehet a napelemekre is.
Igaz is, hogy mindenhol más a helyzet, elsősorban azért, mert nem egyformák a fogyasztási szokásaink, illetve a lakásban használt berendezéseknek a fogyasztása nem egyforma, nem mindenki használ mosogatógépet, nem mindenki használ három hűtőszekrényt, vagy nem mindenki szerel mindenfele automata elektromos megvilágítást, vagy egyéb ilyen dolgot, de még azt is el kell mondani, ugye most a villanyautók világában, hogy ez is egy fontos szempont, hogy ha elektromos autónk van, akkor annak is fedezni szeretnénk minél olcsóbban a fogyasztását, és akkor úgy tervezzük ezt a rendszert, hogy le tudja fedni ezt az igényt is. És akkor még egy kicsit visszamegyek időben, és pedig milyen értelemben, hogyha amikor a rendszert tervezzük, azt mondtam már, hogy 3 kWp-es, tehát a 3 kWp azt jelenti, hogy az összteljesítménye a felszerelt panoknak a tetőre, az 3 kW, tehát a maximális teljesítmény, amit képes ez a rendszer leadjon, az 3 kW. Ennél általában kevesebbet, illetve nagyon ideális körülmények között hozza ezt a teljesítményt. Az átalakító ehhez van méretezve, illetve a 3 kW az általában, hogyha ezt a teljesítményről átmegyünk az energia területére, akkor ez képes egy átlag háztartásnak a napi, illetve havi, illetve továbbmenve évi energiafogyasztását lefedni. A rendszer úgy működik, hogy oda-visszamérő órát szerelnek fel, amikor ezt a rendszert telepítik. Ehhez külön engedélyeztetni kell a telepítést az energiaszolgáltatóval. Minden háztartásnak ma van egy szerződése valamelyik elektromos energiaszolgáltatóval, és azzal kell kiegyezni, hogy milyen körülmények között veszi, illetve adja az energiát. Ő azt mondja, hogy nem tudom, mondok most egy számot, épp a mai értékeket nem ismerem, csak átlagban az éves értéket, általában 800 és 900 lej között van a megawatt óra energia a szolgáltatók részéről. A felvásárolt energia az, amit én termelek meg a lakásomon, és visszaadnám a rendszerbe, vagy vissza is adom a rendszerbe, az általában ennek az egy harmada, vagy maximum egy fele, de általában harmad és a fele közötti érték. A Romániában létezik egy ilyen törvény, amelyik azt mondja, hogy kompenzálni kell az energiát. Tehát beviszek 10 kilovattórát, kiveszek 3 kilovattórát, akkor nekem bent van a rendszerben 7 kilovattórám, és ezt én visszavehetem időben a rendszerből, úgyhogy nem fizetek érte, mert az enyém a megtermelt energia. Általában ez pont fordítva van, hogy többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk, tehát a mérleg az mindig a nagy szolgáltató fele billen, de egyértelműen segít abban, hogy a háztartás költségeit csökkentsük egy ilyen rendszerrel, mert azt is el kell mondani, annak az átalakítónak van egy olyan tulajdonsága, hogy a prioritással kezeli a háztartási fogyasztást termelés közben. Tehát szépen süt a nap, nagy a termelésem, teszem fel, teljes kapacitással megy, és azt jelenti, hogy 3 kilowattot tudok egyszerre használni a lakásban, ez azt jelenti, hogy elindítom például a mosogatógépet. És akkor azt az energiát, amit termelek, automatikusan fel is használom a lakásban. Nem, ez már nem megy be a rendszerbe, nem kell magyarázkodjak, ezt most idézőjelben mondom, a nagy szolgáltatónak, hogy akkor most adjad, ne adjad, fordít, vagy add össze, vont ki, stb., ami általában bonyolítja a helyzetet. Ezért jó, hogyha a szokásainkat is ahhoz alakítjuk, ahogy általában a tapasztalataink szerint kialakul az elektromos energia termelés a rendszer által. Ideális, hogyha van elektromos autónk, mert akkor annak az akkumulátorját használhatjuk tárolásra, és ma már vannak olyan elektromos autók is, amelyeknek az akkumulátora képes arra, hogy a háztartásba visszatermeljen energiát, hogyha erre szükség van, de ez még a jövő zenéje. Magyarországon egyértelműen abba az irányba mozdul el ez a típusú fejlesztés, hogy a lakásokat akkumulátorokkal látják el. Vagyis nem betermelik a hálózatba a megtermelt energiát, hanem akkumulátortelepekbe, akkumulátortelepek, tehát szigetszerű ez a szakkifejezése ennek a rendszernek. Azt használom egyértelműen, amit termeltem, és ha nem elég az az energia, akkor kérek a hálózatból még energiát. Télen, vagy esős időben, vagy tényleg borús időszakban, amikor a megtermelt energia nem elégséges a háztartás, vagy az autó töltéséhez. Ebben az esetben ugye akkor eljutottunk oda, hogy milyen akkumulátort használjunk. És ez a második fele tulajdonképpen a mai témánknak, hogy hogy állunk akkumulátor területén, mert egyértelmű, hogy ez a két megülő energia, a szél, illetve a nap energia, ezek eléggé ingadoznak a napszakban, évszakban, stb., és ebből adódóan elég sok gondot okoznak ezek az ingadozások a nagy hálózatok adminisztrációs feladataiban. Sokáig, és ezt is elmondhatom itt Marosvásárhelyen, ez konkrét tapasztalat, én annak idején még 2000-ben alpolgármesterként indultam el a szolgáltató fele, hogy kezdjünk el napelemeket felszerelni közintézményekre. Azért, hogy csökkentjük a közintézmények ilyen típusú költségeit a fogyasztások területét. Azt mondták, nagyon jó, szereljen fel, ők befogadják, de nem fizetnek érte semmit. Annak ellenére, hogy törvény volt, tehát ma is a román törvény azt mondja, hogy kötelező a megújuló energiát minden szolgáltatónak bevenni a rendszerbe. Csak nem tudják kezelni ezeket, vagy abban az időben, bocsánat, nem tudták kezelni ezeket az ingadozásokat, és ebből adódóan nem vállalkoztak arra, hogy engedélyeket adjanak, rákötési engedélyeket adjanak a rendszerre az ilyen típusú kezdeményezésekhez. El kellett teljen majdnem 20 év ahhoz, hogy felfejlesztették a rendszert annyira, hogy most már az automatika képes ennek a kérdéskörnek a kezelésére, de még mindig költséges a szolgáltatónak. És itt egy másik érdekes terület, amiről az emberek nem nagyon tudnak, hogy másodpercenként változik, tehát létezik egy bőrze országos szinten, Európa szinten, világ szinten, egy bőrze, ahol történik az adásvétele az elektromos energiának. És mivel a fogyasztás és a termelés közötti viszony állandóan változik, a süt a nap, nem süt a nap, elég csak egy felhő ahhoz, hogy már befolyásolja a rendszernek a helyzetét. Ilyenkor éppen elindult a mosogatógépem, de nem termel 3 kilovattot a rendszerem, csak 1 kilovattot a felhő miatt. Akkor kettőt én be kell vegyek a rendszerbe, de a rendszerből. De a rendszer honnan adja ezt? Hát valamelyik vízi erőműtől, atomerőműtől, vagy valamilyen más megújuló energia, szélenő erőműtől. Viszont abban a pillanatban ő, hát ezek ugye elektronikusan szoftverrel kezelhetők, abban az árban veszi meg az áramot, amennyi éppen akkor a bőrzén létezik. És a másik másodpercben már más érték van. A következő fél órában már én viszem be a rendszerbe az áramot. Ez egy megint egyensúly borulást jelent, ezt akkor el kell adja azt az energiát. Na most ezt a folyamatot meg kellett oldani, és ez most már meg van oldva, de a nyáron például hallottam egy adott pillanatban, hogy a termelők fizettek azért, hogy vegyék meg tőlük az áramot, mert nem volt elég fogyasztás érdekes módon, ugye, vagy nem is, tehát teljesen természetszerűen az emberek elkezdtek spórolni nagyon keményen az energia területén, mert hogy elfutottak az árak, akkor mindenki megnézi, hogy mit fogyaszt, és hogyan fogyaszt, mennyit fogyaszt. Ebből adódóan nagyon visszaesett a fogyasztás Romániában, és negatív értékű számlák jelentek meg a termelők szempontjából. Ez azt jelenti, hogy ő fizetett azért, hogy valaki bevegye a rendszerbe az áramát. Persze ezek nem hosszan tartó időszakok, de elég az, hogy amikor évvégén egy, ugye az egyveleget meg kell csinálni, hogy mennyi az a bevétel kiadás, akkor ezek az időszakok komolyat nyomnak a latba. Azért fontos ez, például Magyarország azért nem állította le, vagy azért állította le a pályázati folyamatot, mert nem volt a hálózat felkészülve arra, hogy ezeket az ingadozásokat kezelni tudja. És akkor jöttek ezzel az akkumulátoros kezdeményezéssel. Én azt remélem, hogy jövőben ott is beindul egy ilyen folyamat, és ez egy új tapasztalat lesz mindannyiunknak, hogy hogyan működik ez. Németország már régebbtől, vagy most már nem nagyon szabad itt cégneveket mondani az adásba, de a Tesla nevét nyugodtan emlegethetjük, mert az nem lesz reklám, de ők már sok éve gyártanak direkt háztartásokhoz akkumulátorokat, mert ráéreztek egy adott pillanatban erre a dologra, mert még a németországi hálózat se volt képes befogadni ezeket az ingadozásokat kezelni a háztartásonként megtermelt energia szintjén. És ha már megújuló energiáról beszélünk, meg ingadozásokról beszélünk, itt az akkumulátorok az csak egy nagyon kicsi része ennek a problémának. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy vannak atomerőművek, vannak vízerőművek, vannak szénerőművek, vannak ezek a szélerőmű, meg a tenger hullámzásával működő erőművek, meg a nap erőművek, tehát rengetegféle formája van már az energiatermelésnek. Ezeket a hálózatba össze kell hangolni, ezt ma már Európa szinten létezik egy ilyen összehangolási rendszer. Az Egyesült Államokban is megvan nekik ez a rendszer, és talán egy más adás kapcsán lehet pont ezekből adódó problémák, balesetek, energia kimaradások kérdéskörét kezelni, de ezek a hálózatok is tulajdonképpen az akkumulátor szerepét játszhatják. És érdekesképpen most mielőtt rátérnénk a vegyi energiára alapuló akkumulátorokra, a vízerőműeknél is felmerült ez a probléma, hogy napközben nagy az energiaszükséglet, éjszaka kicsi az energiaszükséglet. De a generátorokat nem szabad leállítani. Mit csinálunk velük? És akkor azt az energiát, a plusz energiát, amit megtermeltek és nem került eladásra, azzal visszapompálták a vizet alsóbb szintről felső szintre, hogy majd utólag annak újra az energiáját felhasználják elektromos energiatermelésre. Ez ugye a Dunára szerelt, vagy a folyóvizekre szerelt generátorok esetében egy kicsit másképp működik, de ott is a zsilip rendszerek nem véletlenül vannak felszerelve ahhoz, hogy mindig állandó hozamot lehessen a generátorokra ráállítani. Ugyanakkor a megtermelt energiának mindig valamilyen felhasználást is kell adni, mert másképp túlterhelődik a rendszer, a generátorrendszer, és ott okoz meghibásodást.
Beszélgessünk arról is, hogy mennyire éri meg egy ilyen bővített rendszer a háztartásokban, bővített rendszer alatt értem azt, hogy a napelemek mellé, ugye a háztartásokban akkumulátort is teszünk valahova, illetve mennyire éri meg, szintén anyagi megfontolásból az, hogyha egy nagyobb rendszerhez, egy nagyobb termelőhöz, egy napelemparkhoz, egy vízierőműhöz, egy szélerőműhöz csatolunk akkumulátorokat.
Hát a személyes tapasztalatom az, de egyébként az irodalom is eléggé ezt írja, hogy egyéni befektetésként a háztartásra szánt energiatermelésre nem érdemes ma saját pénzt fektetni. Ezért vannak azok az állami támogatások, a pályázati rendszerek, amelyek biztatják az embereket, hogy ráálljanak ezekre a megoldásokra, és támogatják meg, hát számszerűen elég keményen ezeket a rendszereknek a telepítését. Amint mondtam, a 3 kilovattos rendszer, az és akkumulátor nélküli rendszer, tehát az on-grid, így hívják ezt angol kifejezéssel, a hálózatba betápláló rendszernek a mai romániai értéke 20 ezer lej körül mozog. Egy 18 és 11 kilowatt teljesítményű, ez a teljesítmény már képes autóakkumulátor töltésre is energiát biztosítani. Ez már ennek a duplájára is felmehet, de látszik az, hogy nem lineáris a növekedés. Ha viszont már akkumulátortelepet akarok telepíteni, például egy 1 kilowattoshoz, ezt a saját rendszeremről beszélek most, amit használok nap mint nap a lakásomban, ahol élek, ott egy 1 kilowattos rendszer van beállítva, ahhoz, hogy lefedje nekem a háztartás igényeit, egy 450 amperórás rendszer van, akkumulátortelep van hozzárendelve. Nyáron ez szuper, tehát elég. Nyáron az 1 kilowattos, tehát 1 kilowatt pik, azt jelenti, hogy a panok ennyi maximális teljesítményre képesek. Ezek például a mai nap is 3,2 kilowatt órát termeltek. Ez elég volt ahhoz, hogy a mosogatógép menjen, a feleségem vasalt, mi volt még? Egy mosás is lement mosógéppel.
Ment a hűtőszekrény?
A hűtőszekrény ment, és ehhez ugye a hidrofor folyamatosan a kútból pompálta a vizet. Tehát elég volt ehhez. Télen viszont nem termel 3,2 kilowattot, még ha nagyon szépen süt a nap, akkor sem, hanem maximum 1,2-1,3 kilowattórát, de inkább 0,8-at. Tehát itt, ha most elkezdek visszaszámolni, akkor télen nem használjuk a mosogatógépet, télen csak minden második mosásra indítjuk be a mosógépet, illetve a hidroforra szükséges, mert az kell a víz a rendszerbe, a toalethez, meg egyebek. Tehát racionálisan kell élni. Ehhez akkor én mit csinálok? Hozzá telepítek még 2 kilowatt pik panót, és azt csak télen használom. A baj az, hogy ha süti a nap a panót, az nem baj, hogy nincs bekötve a rendszerbe, annak a fizikai képességei azért csökkennek. Tehát ha nem is használom a panót, de kiteszem a napra, azért annak a tulajdonságai épp eléggé csökkennek, tehát nem fog nekem 10 év múlva 18%-os hatékonysággal működni, csak 15-tel, vagy 14-el, vagy majd meglátjuk, hogy mennyi. A kérdésre visszatérve, tehát ez az 1 kilowattos rendszer is 5000 eurós, tehát ugyancsak 20 ezer lejes költséget feltételezett. Tehát egyharmada teljesítménye annak, amiről itt beszélünk most Marosvásárhelyen, amiket fognak szerelni, de a megtermelt energia is kevesebb. Tehát az ára ugyanaz, de az energia arányosan, a megtermelt energia arányosan kisebb. Na most persze lehet növelni az akkumulátor telepeknek is a teljesítményét, és akkor itt néhány karakterisztikát jó, hogyha elmondunk az akkumulátorokról. Tehát az akkumulátornak az a lényege, hogy vegyi energiát alakít át elektromos energiává, egy valamilyen reakció, vegyi reakció, kémiai reakció során. Az olom akkumulátor a legismertebb, mert azt már mindenki az autójában használja nagyon régóta. Ottan van egy anód, van egy katód, a katód az olomlemez, az anód az egy olomoxid lemez, és a kettő között van egy elektrolit, az általában kénsav, egy bizonyos koncentrációi kémsav kell legyen, és hogyha összekötöm a két végét, ennek az akkumulátornak van egy belső ellenállása is, tehát ez azt jelenti, hogy nem sül ki magától, csak nagyon lassan megtörténik a kisülés, tehát lecsökken a feszültség rajta, de nagyon lassan. Ha egy külső ellenálláson keresztül sütöm ki, akkor beindul az elektromos áram termelési folyamat, ami nem más, mint a katód és az anód közötti illetve elektronoknak az átáramlása, amelyek a vegyi folyamat során keletkeznek. Ez a folyamat megfordítható, és ezért többször, nagyon sokszor újra hasznosítható mondjuk ez a folyamat. Amit el kell mondani, hogy az autóakkumulátor esetében például 6 cella van sorba rakva. Ez, mert egy cella az akkumulátor, a úgymond savas olom akkumulátor esetében egy cella 2 volt feszültséget képes előállítani, és ahhoz, hogy 12 voltunk legyen, akkor 6 ilyent kötünk sorba. A feszültség akkor 12 volt, és ez az egyik jellemzője egy akkumulátornak. Lehet több is, lehet kisebb is, de ez a jellemző általában a 12 volt. A másik jellemzője az akkumulátornak a kapacitása. Tehát, hogy milyen energiatárolásra képes ő, ezt amperórában fejezzük ki. Az akkumulátorokra rá van írva, 40 amperóra, vagy 80 amperóra, vagy 120, vagy 240, most már vannak ugye a nagy akkumulátorok is, például a nagyobb járművek esetében ugye nagyobb teljesítményre van szükség, és ott nagyobb méretű akkumulátor, szintén 12 volton, vagy maximum 24 volton adja le az áramot. Mi szükséges, mert ezeket indító akkumulátorként használjuk az autókban, egyszerre képes kell legyen, hogy egyszerre nagy áramot adjon le. Az a 40 amper óra, de nem, ne legyen a 40 amper óra, de mondjuk 36 amperórát azért, hogy könnyebb legyen a számokat összehasonlítani, az azt jelenti, hogy képes 12 volton egy órán keresztül 3 ampert leadni az akkumulátor. De az indításnál egy ilyen típusú akkumulátor, az olom akkumulátor, az képes kell legyen 3-400 ampert is leadni, de csak másodpercek erejéig, mert a motornak a beindításához oda egyszerre kell ezt a nagy teljesítményt leadni, és ez képes kell, nem minden típusú akkumulátor képes erre a teljesítményre, performanciára mondjuk úgy. Ezért az olom akkumulátorokról egyelőre nem lehet lemondani, mert ugye most már vannak a nikkel-kádmium, a lítium-ion akkumulátorok, meg el fogunk jutni a szilárdtest akkumulátorokig is. Ezeknek is nagyon sok jó tulajdonsága van, mert képesek az egységnyi tömegre nagy mennyiségű energiát tárolni, viszont nem mindenik képes rövid idő alatt leadni a nagy teljesítményt. Már pedig, ha autóba tesszük, ugye, ott most már látjuk azt, hogy ilyen 300 lóerős autókról beszélünk az elektromos autók kategóriájában. Nyilván a drágább autók kategóriájában, de ma már az olcsóbb autóknál is, a kis autóknál is a 120-150 lóerő egyáltalán nem meglepő teljesítmény.
Sőt, a műsorban már emlegetett Tesla, akkor mondjuk el ezt is, bizonyos változatai, tisztán elektromos autók elérték az 1000 lóerőt.
Így van. Na most viszont ehhez már olyan vezérlő elektronika is kell, ami ezekben az autókban benne van, és ami tulajdonképpen drágítja az egész rendszert, amiről most már ugye beszélünk. Tehát visszatérve az akkumulátorokhoz, az akkumulátornak tehát bizonyos tulajdonságai kell legyenek. Az egyik a feszültség, amit mondtam, a másik a kapacitás, az az amperóra, amiről beszélünk. Ez azért jó, hogyha tudjuk, hogy mit jelent az az amperóra, mert általában átalakítjuk ugye váltakozó áramra ezt az egyenáramú feszültséget azért, hogy a háztartási gépek működhessenek. Tehát a 12 volt egyenáramról átmegyünk 230, hát mondjuk 220 ezt az értéket szoktuk meg inkább, 50 herces váltó áramra. Na most az energiám nem lesz több attól, hogy 12 voltra felmentem 220 voltra, hanem ott az lesz, hogyha 12 volton le tudott adni, most mondjak egy másik számot, 1 ampert egy órán keresztül, akkor 10-szer annyi feszültségen, 120 volton 10-szer kisebb áramot fog tudni leadni, és ha 20-szor, akkor 20-szor kisebb áramot. Tehát ilyenkor oda kell figyeljünk, hogy milyen fogyasztókat használunk 220 volton. Mert a mosógépet kötöm rá egy ilyen teljesítményre, akkor az gyakorlatilag 3 másodpercet fog működni, hogyha pedig egy ledes ízót teszek, akkor az viszont egy darabig működik. Úgyhogy ezeket a számításokat mai modern világban már el kell tudni végezni, akár ha telefontöltőről is beszélünk, mert itt az első kifejezés a műsor felvezetésében az okostelefonról szól, de az okos telefonoknál is már ott van a gyors töltő, már ott vannak a nem egy van, mert 3 van, meg van laptopom is, meg stb. Tehát ezekre már oda kell figyelni, mert akármilyen kis akkumulátortelep nem képes ellátni a szükségleteinket.
Beszélgessünk egy kicsit a zöld megújuló vagy tiszta energiaforrások legyártásáról. Mekkora a környezetszennyezési lábnyoma egy akkumulátornak, amiben ugye háztartásban vagy valamilyen erőmű, megújuló energia erőmű mellett áramot tárolunk, és mekkora maguknak az eszközöknek, legyen szó napelem vagy szélerőmű, a széndioxid kibocsátása, tehát mennyire kezdi feketén a zöld áram előállítása a karrierjét?
Hát ma egyértelműen, amikor a kínai termelésről beszélünk, ugye Kína az egyik legnagyobb széndioxid termelője, vagy úgy tetszik, környezetszennyező földrésze, mert nyugodtan nevezhetjük földrésznek Kínát, a világnak, ugye az Egyesült Államok. Tehát itt még nagyon sok a szénenergiából előállított elektromos energia, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nagy százaléka a minden terméknek, ami Kínából jön, az még nem zöld energiával van megtermelve, tehát az a zöld lábnyom az egy eléggé kérdéses terület. A mai számítások szerint úgy átlagolva, tehát nem csak a Kínában megtermelt, hanem a világon megtermelt fotovoltaikus panelek, tehát napelemek területén az az elfogadott érték, a 6 és a 7 év közötti érték az, ami alatt megtérül, úgymond, tehát termel annyi energiát egy panó, hogy a ráfordított széndioxid mennyiséget úgymond megsporolta. Az akkumulátoroknál ott változik ez a dolog, mert itt a típustól függ nagyon, illetve vissza kell menni itt is a bányászathoz. Ha a panók esetében főleg a szilícium a nagy mennyiség, amit felhasználnak, és mellette azért még van egy-két érdekesebb elem, aminek az előállítása költségesebb, az akkumulátorok esetében, főleg az új típusú akkumulátorok esetében van egy csomó olyan anyag, ami egyfelől ritka fémeknek is nevezik őket, másfelől az előállításuk energiaigényes. És ebből adódóan, ugye itt ezen a területen a zöldek sokat vitatkoznak, hogy mennyire zöldek az elektromos autók, Én már láttam olyan számítást is, ami egy litium-ion akkumulátornál másfél-két évet mond, hogy ez alatt fordulna meg, tehát lehet behozni azt a széndioxid mennyiséget, ami ráfordítodott a termelésre, de láttam ennél hosszabb időszakot is. Szerintem ezt nagyon nehéz kiszámolni, mert gyakorlatilag nincs rálátás a világon most, ahogy pontosan Afrikában hogyan termelték ki azt az anyagot, hogyan készítették elő Kínában, vagy az Egyesült Államokban, vagy pont Európában. És ezért ezt a kérdéskört még szerintem sokszor körbe kell járni. De ha így vesszük azért, hogy az átlag 5-6 évet összesítve az akkumulátor, illetve a pannók esetében nyugodtan vehetjük, hogy szükséges ahhoz, hogy zöld energia termelőként visszaforduljon a természetbe az a széndioxid mennyiség spórlás, ami ráfordítódott a termelés során.
A műsor utolsó perceiben beszélgessünk arról is, hogy milyen változásokat hozhat a már említett szilárdtest akkumulátor, mind előállítás, környezetbarátság szempontjából, mind pedig a felhasználás tekintetében, legyen szó elektromos autóról, vagy otthoni erőmű melletti tárolásról.
Hát, nagyon röviden a szilárdtest akkumulátornak, ami ugye a neve is benne van, nem folyékony vagy pasztaszerű az elektrolit, hanem szilárd test. Tehát szilárd a szószoros értelmében. Ennek az az előnye, hogy könnyebben kezelhető, illetve ami nagyon fontos a többi akkumulátorokhoz képest, hogy a töltés során, illetve a fogyasztás során, a használat során nem melegszik, nem tűzveszélyes. Mert akár a litium ion akkumulátor, akár a kádmium alapú akkumulátorok is a töltés során melegednek, gázak termelődnek, és könnyen meggyulladnak. Ezért van az, hogy repülőkre nem is szabad felvinni a csomagban elektronikai berendezéseket, ezeket mindenki magával fel kell vigye az utastérbe, azért, hogy átmenjenek a kontrollon, illetve azért, hogy ha tűz eset van, akkor könnyebben lehessen beavatkozni, hamarabb lehet észrevenni. A másik nagy előnye az olcsóság lenne, hogy olcsóbb, tehát fele a ráfordított költség ezeknek a szilárdtest akkumulátoroknak a gyártása esetében, illetve ami még fontos, hogy a kumulálási kapacitása, tehát az egységi tömegre eső energiatárolási képessége egyelőre azt mondják, hogy duplája, de azt remélik, hogy még jobb lesz, mint a mostani akkumulátorok. Tehát olcsóbb, tisztább, biztonságosabb és nagyobb teljesítményre képes. Ez azt jelenti, hogy a hatótáv növelése az autók esetében lesz jelentős, illetve az autók sokkal könnyebbek lesznek, mint a mostani helyzetben. Ugyanakkor ez azt is jelenti, ugye most minden gyártó kialakított egy platformot, amire az akkumulátorait szereli, és ezeket újra fog kelleni tervezni, de azt hiszem, hogy az a legkisebb probléma. Pillanatnyilag még labor szintjén van a kísérletezés, viszont mindenki, minden gyártó, akár Japán, mert Japánban zajlik a fejlesztéseknek egyik része, az Egyesült Államok a másik része, Németország a harmadik, de nyilván Kína is dolgozik ezen. Egyértelmű a vélemény, hogy 28 és 30 között ezek az akkumulátorok már parti képesek lesznek, illetve be lesznek építve az autókban.
És az otthoni, illetve a az erőművek melletti tárolásban, mikor érhetőek tetten, és mikor jelenthetnek ezek előrelépést, fejlődést, pozitívumot?
Azt gondolom, hogy ebbe az irányba még nem történt kellő mértékben, a felmérések szintje még nem akkora. Valamiért ma még a kormányok úgy értékelik, hogy meg tudják oldani ezt a kérdést kormánytámogatással, az emberek zsebből, jobbról-balról még kihozzák ezeket a költségeket. Úgy látom, hogy minden irány az autóknak, a járműveknek az irányába zajlik, illetve a repülők. Tehát egyáltalán nem melleslegesen a repülőipar komolyan dolgozik azon, hogy megoldja az elektromos repülésnek a lehetőségét. Ennek ma az akadálya az akkumulátorok tömege. Tehát túl súlyosak az akkumulátorok ahhoz, hogy biztonságos, hosszú távú repülést, illetve gyúlékonyak meg lehessen valósítani.
Minden bizonnyal a tudomány idővel erre is választ talál. Sándor, elérkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a műsor vendége volt.
Köszönöm a lehetőséget én is.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Csegzi Sándor fizikussal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.